Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Miközben az Egyesült Államokban és Európában attól hangos a média, hogy egyelőre kilátástalan az ebola járvány visszaszorítása, Nyugat-Afrika több országában is csökkent az ebola fertőzöttek száma, és a halálozási arány is javult az utóbbi hetekben. Nigériát pedig október végén ebolamentes országnak minősítette az Egészségügyi Világszervezet, miután a nyugat-afrikai országban immáron 6 hete nem regisztráltak új fertőzést. A következő percekben a járvánnyal szintén küzdő Kínai Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja lesz a vendégem, akivel a napokban megjelenő könyve apropóján beszélgetek a guineai ebola helyzetről, de szót ejtünk a nyugat-afrikai országban kínálkozó üzleti lehetőségekről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Steyer József, a guineai köztársaság tiszteletbeli konzulja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És az Ebola boklában jártam, avagy 21 nap rettegés című frissen megjelent könyv szerzője, de mielőtt a könyvről kérdezném, beszéljünk arról, hogy Guinea az igen erősen érintett az Ebola járványban. A hírek szerint úgy tűnik, hogy urrá lesz a világ, illetve Afrika ezen a kóron, legalábbis időlegesen. Guineában mi a helyzet?
Én azt gondolom, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tettek. Amiben a könyvben utalok is, az az, hogy tulajdonképpen későn kezdték, az elején nem vették annyira komolyan, sem ők, sem a nagyvilág ezt a dolgot, ezért is történhetett az, hogy egyes vélemények szerint egy decemberi kitörés, aztán vannak olyan dátumok, hogy ez márciusban kezdődött, ugye, végül is valamikor augusztusban kapott olyan nemzetközi figyelmet, illetve akkor indultak el az ottani intézkedések is, amikben most már havi statisztikába feldolgozzák teljes részletességgel a dolgokat, de ami ennél sokkal fontosabb, megérkeztek azok a csapatok, megérkeztek azok a tisztító és fertőtlenítőszerek, eszközök, gírek, amivel eredményesen lehet harcolni. És valóban nekem most a nagykövetségünkről, a belgrádi guineai nagykövetségről havonta küldik a részletes WHO statisztika szerint készült kimutatást, és azt látjuk, hogy jelentős mértékben csökkent. Tehát például az utolsó egy hónapban, nekem október 28-ig van feldolgozott adatom, mindösszesen 40 azonosított eset volt, és rendkívüli mértékben lecsökkent a halálozások száma is, 9 halálesetet jelentett.
Tehát akkor már több gyógyult beteg is van?
Elég sok gyógyult beteg van, összességében nagyon jó a statisztika, ezt is kötelesek közölni, és egyrészt lecsökkent a korábbi közel 90%-os halálozási arány, ugye amikor legelőször beszéltünk, és a kongói kitöréshez visszatértünk, akkor arról volt hírhedt az ebola, hogy közel 90% volt ez a halálozási arány. Most Guineában az összevont statisztika szerint sem haladja meg a 60%-ot.
Na most azért ez is egy rossz arány, ha úgy vesszük, de az minek köszönhető, hogy visszaszorult a halálozási arány? Hatnak a gyógyszerek, amiket bevetnek, vagy pedig egyszerűen csak a jó ápolás már önmagában, vagy a helyes táplálás megsegíti annyira ezeket a betegeket, hogy a saját immunrendszerük képes feldolgozni?
Én azt gondolom, hogy sok minden szerepet kap ebben. Tény, hogy azzal foglalkoznak orvoscsoportok is, hogy maga ez a vírus is mutálódik, és nyilván ennek kapcsán a különböző ellenanyag képződések is, antitest képződések is másképp alakulnak, tehát ez is benne van, hogy kvázi hozzászokik képletesen a lakosság vagy a lakosság egy bizonyos része ehhez a veszélyhez. De ami ennél sokkal fontosabb, én azt gondolom, hogy bizonyos intézkedések ott viszonylag jól körülhatárolódóan megtörténtek, és időbe léptek az orvosok különböző összefüggésekbe, így az orvosok határok nélkül, vagy a WHO-nak, vagy éppen az Európai Uniónak különböző egységei. Most legutoljára pedig az amerikai katonák, ugye, akiket Libériába vezéreltek.
Igen, engem az érdekelne, hogy persze a terjedést azt meg lehet ilyen intézkedésekkel akadályozni, de hogy a halálozási arány csökken, az azt jelzi, hogy valami gyógyítja ezeket az embereket. Tehát ezek a kísérleti gyógyszerek hatékonynak bizonyultak?
Én azt hiszem, hogy itt még a kísérleti gyógyszerektől eltekintve 2-3 esetről, akik tényleg kiemelkedő személyiségek voltak itt az ebola elleni harcban, az ő esetükben beszélhetünk, de egyébként nem. Tehát olyan mennyiségű gyógyszer, és főleg engedélyezett gyógyszer nem készült, néhány kísérleti gyógyszerrel igen próbálkoznak.
Csak hogy már nyáron döntött az ENSZ egészségügyi szervezete, hogy engedélyezi ezeknek a gyógyszereknek a bevetését, akkor ezt ennyibe is maradt, és tömegesen nem alkalmazták még ezeket a kísérleti gyógyszereket?
Alkalmaznák, hiszen borzalmasan nagy a kereslet, és nagy az elvárás, a várakozás ez irányba, azonban a gyógyszerek legyártása, az ellenanyag legyártása sokkal lassabb, tehát valamikor jövő februárra becsülik azt, hogy legalább az egészségügyi személyzet leoltásához elegendő ellenanyag lesz majd a piacon. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy valamit rövidülni fog, hiszen azt hallottuk, hogy Oroszországtól Franciaországon át szinte mindenütt megmozdultak a nagy laboratóriumok, pont azért, mert ez valahol egy nagyon komoly reklámot jelent általában a gyógyszerkutatóknak és gyógyszerfejlesztőknek, de azt gondolom, hogy maga az, hogy a helyiek most már a felhívások kapcsán jobban odafigyelnek. Egy picit javult talán a higiénés helyzet. Most a napokban kaptam egy értesítést, hogy klór tartalmú tisztítószereket osztottak olyan helyen, ahol korábban még a szappant sem nagyon használták, illetve helyi hamuból főzték. Tehát ez volt az összes tisztálkodás.
Tehát akkor úgy néz ki, hogy sikerül elejét venni a nagyobb fertőzéseknek.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó hír az, amiről a sajtó a napokban már beszámolt, hogy 2 országot már a WHO ebolamentesnek minősített, ugye Nigériában sem volt 42 nap, tehát 2 lappangási periódus alatt új fertőződés, és ugyanezt történt Szenegálban, ahol 1 esetet jegyeztek, és tulajdonképpen azt is sikerült megfogni.
És akkor Gineában megmaradt ez a 40 valami.
1 hónapra vetítve, és gyakorlatilag ez Ginea lakosság számához, illetve a fertőzött terület nagyságához képest, én úgy gondolom, hogy elenyésző már.
Akkor beszéljünk a könyvről egy kicsit. Egyrészt emlékszem, mikor először szóba került ez a könyv, azt mondta, hogy ezt a már-már hisztérikus reakciót is szeretné egy kicsit hűteni, meg hát felkészíteni az utazókat, illetve az üzletembereket, akik Afrika irányában mennek. Egyrészt, hogy el lehet indulni, másrészt pedig, hogy felkészüljenek a korra, hogy azt ne kapják el. De hát akkor ezek szerint kicsit elkésett az Ebola poklában jártam című könyve, mert hát mostanra egy kis túlzással is, de felszámolta a világ a nagy járványt.
Én azért ezt így nem menném kijelenteni. Én azt jeleztem, hogy a folyamat maga bizonyos mértékig lecsengőbe van, de ha csak arra az amerikai hisztériára gondolunk, ami az elmúlt 1 hónapban különböző összefüggésekben megjelent, hazatérő ápoló személyzet karanténba helyezése, vagy éppenséggel esett, ebolás eset New Yorkba és más nagyvárosokba, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez még közel sincs, egyrészt lefutva, másrészt a könyvbe foglalkozom azzal, hogy mi okozhatta tulajdonképpen ezt a kitörést és a 3 országra történő hirtelen kiterjedést, mert ilyen korábban nem volt. Tehát a megelőző, mintegy 17 ebola eset kapcsán azt nagyon gyorsan szeparálni lehetett és egy bizonyos kis körzethez kötni, és ezáltal megfogni itt meg most 3 országot, szó szerint lerohant, mint az úthenger az ebola. Tehát én azt gondolom, hogy miután nem szűnnek meg végérvényesen azok a kirobbantó okok, nevezetesen az, hogy olyan körzetből indult az ebola, ahol alultápláltság van, ahol gyakorlatilag a természettel mentek szembe óriási ökológiai pusztítást okozva, erdőirtásokat, égetéseket csináltak, és egyszerűen levadáztak mindent, ami fogyasztható volt. Na most ezt, ha nem szüntetik meg, azaz nem indul el együtt az orvosi felvilágosítással együtt egy humanitárius segítségnyújtás, ami élelmiszer utánpótlást, vagy éppenséggel a gazdaság újraindítását jelenti, akkor tulajdonképpen ez a fertőződés bármikor újra megjelenhet. Azt azért rögzíthetjük, hogy ebola vírus nagy valószínűséggel sok száz éve létezik, és ez az afrikai ökoszisztémának egy része.
Bár egyébként, ne felejts a szavát, ha az ember körülnéz az interneten, sőt, itt komoly vendégem szájából is elhangzott az, hogy ez egy CIA által fejlesztett vírus, amit Afrika újra felosztásához használnak fel, tehát akkor nem biztos, hogy több száz éve létező vírusról van szó.
Én azt gondolom, hogy mint annyi minden, valószínű titokba fog maradni a születése körülményeit illetően, de az ténykérdés, hogy Afrikában nagyon sok minden olyan jelen van, amit most fedez fel az orvostudomány is, tehát most tudjuk azonosítani, mert eddig nem került a figyelem fókuszába. Egyébként ezekkel a rémhírekkel kapcsolatban, vagy hírekkel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy nagyon kell vigyáznunk, mert a fekete emberek fejében is megjelentek olyan erősített kényszerképzetek, hogy tulajdonképpen az ott dolgozó fehér orvosok is ugye közrejátszhatnak ezekben a fertőződésekben, és hát itt más érdekek is vannak, hagyd ne mondjam, olyan vallási vagy más meggyőződések is fűthetnek nem kívánatos szempontokat, amiket én mindenképpen szeretnék, amennyire csak lehet moderálni, mert hiszen nem az a célunk, hogy elveszítsük azokat az évtizedes vagy éppenséggel hosszabb kapcsolatokat, hanem pontosan az, hogy minél gyorsabban bekapcsolódhassunk abba a lüktetésbe, abban a kirobbanó fejlődésbe, amit egyre inkább látunk Afrikát tekintve.
Guineában mi az általános elképzelés a betegségről? Tehát ott is felütötte már a fejét ez a fajta összeesküvés elmélet?
Én azt gondolom, hogy ez így konkrétan nem jelent meg. Ismeretem szerint ez más délebbi országokban és nagyobb pánikkal összefüggésben jelentkezett. Guineában inkább olyan jellegű problémákat okozott, hogy a statisztikát nem szívesen közölték, és nem akartak eltekinteni a vallási szokásoktól, temetkezési szertartások, családi összejövetelek, és a többi, és a többi, amiket pedig most be kellett rendeletileg fejezni, és bevezetni azt, hogy bizony a temetésre magára nagyon kemény szabályok vonatkoznak.
Akkor térjünk vissza az Ebola poklában jártam című könyvre, és ugye ennek az alcíme 21 nap rettegés, ez a 21 nap rettegés, ez az út maga, mert ugye erről már korábban beszéltünk, hogy ez egy terepjáros utazás története is egyben. Ez a 21 nap, ez az út volt maga, vagy pedig az a 21 napos önkéntes karantén, amelyet az út után vállalt?
Az utóbbi, maga az út, ugye Maliból, Mali fővárosából, Bamakóból indultam Conakry felé, hogy azt az utat modellezzem le, ahol a járvány különböző gócpontjai voltak, illetve ahol korábban, még a polgárháborúk idejében olyan menekült táborok, vagy egyéb dolgok alakultak ki, amik egyfajta epicentrumot jelenthettek. Ezt az utat viszonylag gyorsan a tervezett 14 óra helyett alig 2 nap alatt, tehát 48 óra alatt sikerült megtenni. Ez ömében azért, mert az esős évszak miatt nehezen járható volt a terep. Egyébként ezt múltkor hangsúlyoztam is, hogy ez maga a járvány terjedése szempontjából akármilyen furcsa, de kedvező, mert így nehezebb volt utazni. És aztán Conakryba tulajdonképpen 3 napot töltöttem, átnézve azokat a dolgokat, amik arra utaltak, hogy hogy vannak felkészülve, vagy éppenséggel mik azok a hiányosságok, amiken sürgősen változtatni kell, és hazajövetelhez kötődött ez, hogy fel kellett vállalnom, hogy azt a bizonyos lappangási időszakot, ugye tudjuk, hogy az Ebola egy hihetetlen gyors reagálású vírus, 2 és 21 nap alatt képes ölni. Tehát gyakorlatilag azt végig kellett élni, hogy az alatt semmi olyan tünet, és főleg semmi olyan fertőzés ne menjen tovább, ami adott esetben ennek az útnak a következménye lett volna.
Most már tudjuk, hogy ennek az útnak egyetlen következménye van ez a könyv. Egészen friss, szinte még fog, holnaptól kerül az üzletekbe. Ha ránéz az ember, ilyen orvoskrimi kinézete van a könyvnek a nagy vörös betűkkel. Mire számítson stílusában az olvasó?
Én azt gondolom, hogy próbáltam olvasmányos lenni, azzal, hogy ne szorítkozzunk akár ilyen virológiai, simán orvosi dolgokra, vagy éppenséggel csak a politikai történésekre, hiszen ennek a könyvnek természetesen vannak olyan politikai gyökerei is, amik hozzájárultak akár a menekültáborokhoz, akár magukhoz, ezekhez a lokális feszültségekhez. Próbáltam olvasmányossá tenni úgy, hogy egy elég hosszú időhorizontnak, az afrikai gyerekeskedésemnek néhány apró sztoriát is belevittem, de a mai napok aktualitását is. Ez azért is fontos, mert a könyvet valóban egyfajta ilyen útmutatónak szánom azok számára, akik a kontinens szeretnék megismerni, hogy bizony minimális óvintézkedések mellett nagyon-nagyon élvezhető a kontinens.
És ugye most már vége van az esős évszaknak, tehát az utazás az már nem olyan nehéz, mint önnek volt, amikor a könyv élményanyagát gyűjtötte. Egy néhány szót azért szóljunk arról is, hogy Guineába most hogyan és kinek érdemes elindulni üzleti szempontból?
Én azt gondolom, hogy ezt csak megerősíteni tudom, egész Nyugat-Afrika az tulajdonképpen a magyar vállalkozók számára szó szerint és fizikálisan is egyfajta aranybánya. Ezt a szót azért hangsúlyozom, mert még az aranybányászat bizonyos összefüggéseivel is foglalkozom a könyvben. De a legfontosabb az, hogy most az ebola lecsengése kapcsán nagyon-nagyon komoly szükség lesz olyan mezőgazdasági vállalkozókra, a logisztika újraindítására, az egész energetikai és főleg a kisipari karbantartási dolgok vitelére, amiben mi magyarok mindig is ott voltunk, vagy ott lehettünk, és azt gondolom, hogy van bőven kapacitásunk. Tehát ezeket most kell gyorsan előkészíteni, és aztán jövő májusig, az esős évszak újraindulásáig bizony van egy nagyon jó kifutási lehetőség arra, hogy a legjobb pozíciókat szerezzük meg.
Mennyire könnyű, mert ez itt nagyon sokszor elhangzik ebben a stúdióban, hogy menjenek a vállalkozók Afrikában, Afrika a jövő, vagy már a jelen kontinense, de mindenképpen a közeljövő kontinense. Nem olyan régen a Magyar-Afrika Társaság elnöke, ugyanabban a székben ülve, ahol ön ül, arról beszélt, hogy egy hatalmas Afrika konferencián az eboláról szó sem volt, csak arról, hogy lehetőség, utolsó esély és a többi, hogy megjelenjen ott valaki és hídfőállásokat építsen, de mennyire bonyolult ez mondjuk Guinea esetében? Tehát ha itt hallgat minket egy vállalkozó, aki mondjuk valami légtechnikai szakértelemmel bír, és azt mondja, hogy hát ő megpróbálná Guineában. Ez mennyire egyszerű, mennyire bonyolult, mekkora tőke kell hozzá? Tudom, hogy nagyon kevés az időnk, tehát erről a részleteset nem tudom mondani, de valami morzsát.
Örömmel teszem, annál is inkább, mert a konzulátusunkat egyre többen keresik meg, külön felkérésekkel is, hogy mit kell tenni ilyen esetben, és amit most említett, az egy nagyon konkrét lehetőség is, a klímatechnika például. A trópusokon teljesen természetes, hogy rengeteg egyedi klímát használnak, általában nem elterjedt a komolyabb, nagyobb rendszerek kiépítése, viszont ezek karbantartása, akár csak a hűtőgépek esetében, teljesen megoldatlan. Tehát én már többször javasoltam magyar hűtőgép javító mestereknek, hogy nyugodtan, akár csak pont arra a 6 hónapra, amikor Magyarországon zárva tarthatnak, mert nincs szezon, akkor át lehet helyezni ezt Afrikába, egyfajta aranybánya. Nagyon egyszerűen el tudjuk intézni ugye a vízumot a belgrádi követségen keresztül, de ezt én minden további nélkül szervezni tudom, és a kiutazás az több légitársággal is működik, akik most sem függesztették egyébként fel az utazásokat, tehát a gépek folyamatosan mennek, és jó az összekötés.
De mit kezdhet egy magyar vállalkozó, telephelyet hol talál, szállást hogy tud foglalni? Ugye az ember Afrikáról azért nagyon rosszakat hall olyan szempontból, hogy átverik, megjön a fehér ember, az a fejős tehén, majd adunk neki szállást, aztán leütik, stb. Tehát ilyen rémtörténeteket lehet hallani. Abban is tud segíteni, hogy ott kint helyben legyen neki olyan ember, aki ott akár csak bejegyezteti, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ott ő vállalkozhasson, tehát hogy kiválthassa a nem tudom, adószámot, hogy bekerüljön a címjegyzékbe, stb.
Ezeket mind tudjuk intézni, és intézzük is, tehát van olyan jogi kapcsolatunk, aki hihetetlen gyorsasággal és meg mindenféle helyi szabálynak megfelelően intézi a cégbejegyzéseket, tudunk a telephely kiválasztásba, biztosításba segíteni, sőt, tervezzük azt, hogy jövő évtől egy nagyobb logisztikai központ területét alakítjuk ki, ahova magyar cégek jelentkezését várjuk. Nagyon-nagyon gyorsan mehet ez, és azt gondolom, hogy néhány százezer forintból elindulhat egy ilyen tevékenység, nem kell itt nagy összetett dolgokra gondolni.
Nyelv, mert azért azt gondolom kell ahhoz, hogy valaki boldoguljon.
Nagyon érdekes, ugye Guinea államnyelve a helyi törzsi nyelvek mellett az gyakorlatilag a francia, de ezeknek a polgárháborús migrációknak köszönhetően az anglofon területekről, elsősorban Sierra Leone-ból elég sokan ragadtak, például Conakry-ba. Ennek következtében, amikor legutoljára kint jártam, akkor tulajdonképpen szinte fele-fele arányba lehetett beszélgetni az emberekkel, és az angolt is elég jól értették, nem csak a franciát. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tanulékonyak. Tehát volt velem egy kolléga, 2 évvel ezelőtt, amikor hajóroncsok bontásával foglalkoztunk éppen, és akkor ő attól félt, hogy ő csak magyarul beszél. Hát körülbelül olyan gyorsasággal tanultak a feketék magyar szavakat, kifejezéseket, mint ahogy a fiú tanulta a helyi francia vagy a szuszu nyelvet. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet akadály. A szándék, ha mind a két oldalról megvan, ez gyorsan megoldható.
És gondolom, hogy a most megjelent könyvében a helyi szokásokba is beavatja az olvasót.
egyrészt beavatom a helyi szokásokba, ahogy mondtam, tulajdonképpen egyfajta ilyen kalauznak is tekintem, és a legvégén pedig egy ilyen vállalkozási lehetőséget, egy ilyen vállalkozási kínálatot is felvillantok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akit kevésbé érdekel maga a járvány összefüggése, de egy kicsit a jövőt vizionálja, az Guinea összefüggésében egész konkrétumokkal fog találkozni.
Steyer József, a Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja, az Ebola poklában jártam című könyv szerzője. Köszönöm, hogy vendégünk volt, egy máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.